Áldás békesség adassék néktek bőséggel. Isten hozott mindnyájatokat ezen az estén. Az igei köszöntés a János leveléből szeretném mondani. János 17. részének a 3. verse. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található a Filemonhoz írt levél 15. és 16. verseiben a következőképpen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked is, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a mai szereplőnk, akit sorra veszünk, Onézimosz, a szabad rabszolga, ezt a címet kaptam. A Filemonhoz írt levélt bizonyára ismeritek, vagy hallottatok róla, egy rövidke rész a Bibliában, lehet átfutotta a tekintetetek. Abban különbözik más leveleitől Pálnak, hogy ez nem hitvallást boncolgat, nem hitértekezlet, hanem ez egy magánlevél. Azért írja a fogságban levő Pál Rómából, Kolosséba Filemonnak, hogy a tőle megszökött rabszolgát fogadja vissza a családjukban. Most, hogy mi is történt ott tulajdonképpen, az kibomlik a prédikációból. Ma Onézimosznak a sorsáról, illetve a küldetéséről szeretnék beszélni. Onézimosz rabszolgának született, szülei is rabszolgák voltak, és bizonyára megelégelte a rabszolga sorsot. Mindig csak hallgatni, mindig csak kussolni, soha nem szabad lázadni, mások szabadon élhetnek. És úgy döntött ez a fiatalember, hogy elege van ebből az életből, fogta a batyuját, és elutazott, a világot a vállára vette, és amilyen messzire lehetett, elment Rómába. Körülbelül 1000 kilométer távolság volt légtávolságban. Olyan messze mehetett, amilyen messze nem találhatják meg. Miért ment olyan messze? Azért, mert azt a rabszolgát, akit megfogtak, halálra ítélték, aki megszökött az ő urától. És gondolta, hogy most már szabad, és hogyha már szabadságról van szó, akkor hova máshova kéne menni, mint Rómába. Az az igazi város, ott dúl igazán az erkölcsi gyönyör, a világi gyönyörök, ugye ott nőkkel élhetett, ihatott, végre kiélhette az ösztöneit, és hol találjuk Onézimoszt? Ott találjuk, hogy megundorodik az élettől, megcsömörödik ettől a fajta szabadságtól, és Rómában megkeresi Pált, aki éppen fogságban van. Honnan hallott ő Pálról? Az ő ura Filemon, akihez a levél is szól, Pálnak az ige hirdetésére tért meg, ugyanis Pál Kolossé mellett, a szülővárosuk mellett néhány kilométerre Efézusba prédikált 3 éven keresztül. És egyik prédikációjára megtért Filemon, és bizonyára az ő fülében is eljutott, hogy ez a Pál hirdeti az evangéliumot. És hogyha megundorodtam az élettől, hogyha megundorodtam ettől a fajta szabadságtől, ő csak tud rajtam segíteni. Ez a Filemonnak a szolgája, Onézimosz elengedte magát, a sorsra bízta magát, és sodródott a sorssal, az árral, és ide jutott Rómába, a gödör mélyére, az undorhoz. Ilyen a sors. Hogyha a sorsra bízzuk magunkat, ide jutunk. Ugye ő lázadott az ellen, hogy milyen családban született, hova rendelte őt az Jóisten, rabszolgának, miért volt ilyen kegyetlen az Úristen. És ma is vannak, akik lázadnak a saját sorsuk ellen, lehet, hogy te is lázadsz a saját sorsod ellen, hogy milyen családban nőttél fel, milyen körülmények között nőttél fel, milyen baráti köröd volt, milyen hatásért. Van, aki nem a szociológiai sorsa miatt, a környezete miatt lázad, hanem van, aki lázad a biológiai sorsa miatt, mert lehet, hogy örökölt egy olyan hajlamot a betegségre, amelynek a félelme végigkíséri egy életen át, hogy mikor bukkan elő ez a betegség. És van, aki a pszichológiai sorsa ellen lázad, van, aki úgy születik gyenge akarattal, aki hajlamos arra, hogy elmeneküljön a problémák megoldása elől, hogy énvédő mechanizmusokat keressen, elhárítsa a problémákat, tagadja, ahelyett, hogy megoldja ezeket. És hogyha az ember nem néz szemben a pszichológiai, a szociológiai vagy a biológiai sorsával, akkor sodródik az árral. És a sok vallás sokféle módot talált arra, hogy a sorssal hogy kéne szembenézni. A buddhisták azt mondták, hogy a nem létbe kell menekülni, csak azt nem tudom, hogy kellene csinálni. Az is egyfajta tagadása a problémáknak. A hinduk azt mondták, az egész élet egy illúzió, nevet komolyan. A problémák is ugyanolyan illúzió szinten működnek. És az iszlám azt mondja, hogy az egész világ egy fátum, a sors. Ha gazdagnak születtél, fogadd el, ha szegénynek, akkor fogadd el. A szegény azt mondta az urának, hogy miért versz engem? Azt mondta az ura, mert így akarja Allah. Vette lapátot, jól megverte az urát, és azt mondta, miért tetted? Mert így akarta Allah. Ugye ez is egy fajta filozófia, de nem biztos, hogy megállja a helyét. Hogyan kellene viszonyulni a sorshoz? Ugye könnyen lehet sodródni az árral, és a Szentírásban azt olvassuk, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Aki nem veti Istenre a gondjait, az egy sorsvetett ember lesz, aki sodor a sorsa, és akinek vállalnia kell ezt, hogy a sorsával együtt, a következményekkel együtt, talán a mélybe jut. Sok történetet tudnák sorolni a közvetlen, ismerős körömből. Egyik jó barátom csalódott a szüleiben, a barátnőjében, elhagyta, kiderült, hogy epilepsziás, nem alkalmas a katonaságra, és felkötötte magát. Kikészítette a sors. És sorolhatnám a legfrissebb híreket, amelyek Kolozsváron terjengenek. Ugye két leány felakasztotta magát, mert összeveszett a szüleivel, iker leányok voltak. Vagy most nemrég hallottam egy leányról, hogy elment mesterizni, és soha semmilyen problémája nem volt, de felgyűltek a problémák egy nap, és szívstoppot kapott, és alig élte túl, és most is gépen lélegzik. Ugye a sors kikészít, a sors sodor, és a pusztulásba visz. Vagy mit kellene nekünk tennünk? Jungnak az ablakára, Carl Gustav Jungnak, a pszichológusnak az ablakára a keresztet hordozó Krisztus volt festve, és azt kérdezték tőle, hogy miért festette oda ezt a képet. Azért, mert azt mondta, hogy én jártam a keleti világban, és ott láttam különféle viszonyulást a szenvedéshez, tagadást, elhárítást, de egyedül Krisztus nézett szembe igazán a sorssal, Krisztus nézett igazán szembe a kereszttel akkor, amikor legyőzte azt, amikor felvette. És ez kellene legyen a mi hozzáállásunk is, hogy legyőzzük a sorsunkat, szembeszálljunk a dolgokkal. Csak ahhoz, hogy szembeszálljunk, ahhoz élőknek kell lennünk. Azt mondja Jézus a hallgatóságnak, mert feltételezte róluk, hogy halottak, azt mondta nekik, hogy aki hallja az én beszédemet, átment a halálból az életbe. Vagyis halott vagy, ha Jézus meg nem szólít. Halott vagy, ha a Szentlélek újjá nem szül. És nem hiszünk az inkarnáció, reinkarnációban, hanem abban hiszünk, hogy a Szentlélek megszólít és élővé tesz. És nagyon könnyű megállapítani, hogy élő vagy halott vagy. Az élő ember beszél az ő urával. Imádkoztál-e ma az Úristenhez? Olvastál-e igét? Meghallottad-e az ő hangját? Érezted-e az ő közelségét? Aki él, az kapcsolatban van. És milyen jó dolog tudni azt, hogy semmi sem történhetik a jó Isten akarata nélkül. Mindent az ő kezében tehetünk le. Vajon élő vagy halott vagy? Vajon sodor a sorsod, vagy szembe tudsz nézni a sorsoddal? Onézimosról azt olvastuk, hogy azt mondja Pál, hogy ugyan elvesztetted őt egy időre, ugyan elveszett Onézimus egy időre, sodródott a sorsával, de folytatja Pál, most pedig visszanyerted örökre. Valami történt ennek az embernek az életében. Amíg járta Rómának az underground kocsmáit és negyedeit, addig felismerte, hogy a boldogság valahol máshol van. És gondolom, hogy amint elbeszélgetett Pál apostollal a börtönben, azt is el tudom képzelni, hogy különféle tettei miatt ő is oda került a szomszédságába, Pálnak, a börtönben, és lehet, hogy ott beszélgettek el, csak feltételezem, mert nem tudhatjuk, és ott talált választ, ott találta meg, hogy tulajdonképpen hogy kellene viszonyulni a saját sorsához. És mit fedezett fel ez az ember? Felfedezte azt, hogy helyre kell állítani az életét. Meglopta az ő urát, ki kell békülnie, vissza kell mennie, kell vállalnia a rizikót, hogy talán meg fog halni, talán megostorozzák, halálra ítélik, de a lelke nyugodt, mert kibékült embertársával. Visszaadta, Pál megígérte, visszaadja mindazt, amit elvett az ő urától, és békésen az Isten kezébe tette le a sorsát. Megváltozott ennek az embernek az élete, már nem a sor sodorta, hanem felismerte, hogy az Úristennek küldetése, az Úristen küldetést adott számára, egy másfajta életmódot rendelt el. És eldöntött ez az ember, hogy fogja a batyuját, és Rómából visszamegy Kolosséba, és bevallja, hogy gazember voltam, ítéltek halálra, vállalom. Amikor az árral szembe úszunk, annak nincs sok értelme. Az Úristennek a gondviselése, az akarata olyan, mint a folyóvíz. Hogyha a folyó irányában úszunk, akkor haladunk. De hogyha azzal ellentétesen úszunk, az élsportoló is belefullad. Az élsportoló is erejét veszti, és elmerül. Azt kellene mi is megtanulnunk, hogy milyen jó lenne, hogyha abban az irányban haladnánk, amelyet az Úristen elrendelt. Hogyha a küldetésünknek megfelelően élnénk. A sasmama és a sastata próbálta valahogy rávenni a sasfiókát, hogy kicsikén meg kell tanulni repülni. De hát a sasfiók állandóan abban a félelemben élt, hogyha ő mégis kirepülne a fészekből, és lepottyan, szörnyet hal. És nem mert. És mind unszolgatták, akkor sem mert. Végül már megnőtt, csőrében se tudták hordani a szülei, és mondták neki, hogy most tényleg vedd komolyan, mert nem sokára jön a fagy, és le kell menni délre, itt fogsz megfagyni. És akkor szerencsétlen, mégis kirepült a fészekből, lepottyant, nem döglött meg, és nézegette a cinegét, ahogy milyen könnyedén száll, és azt mondja, hogy cineget ezt hogy csinálod? Azt mondja, vízd magad a szélre. Eddig mindig azt hitte, hogy a vihar az ellensége. Kettőt csapkodott, visszapottyant, és eldöntött, hogy most tényleg bízik a szélben. És amikor tényleg bízott, akkor a magasba szállt, és elkezdett röpködni. És akkor jött rá, hogy a szél nem ellensége, hanem a szél a hajtóereje. És ilyen az Istennek a gondviselése is. Az Istennek a gondviselése nem az ellenségünk, hanem a mi hajtóerőnk. Ha abban az irányban haladunk, amelyet az Úristen szán, akkor szárnyalhatunk a szabadságban. És egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy milyen fogsága van a sorsnak. Milyen fogságban élünk. Én azt mondanám, hogy négy fal vesz alapvetően bennünket körül. Az első fal a hiedelmeink, amilyen neveltetést kaptunk, a társadalom, a kultúra, amit magunkba szívtunk, és azt hiszük, hogy az a jó. És lehet, hogy tévedünk, lehet, hogy nem a bibliai értékrend szerint élünk, lehet, nem merünk szembenézni a szüleinknek az értékrendjével, amely ellenkezik a Bibliával, vagy a haveri társaságnak az értékrendjével, és lehet, hogy építjük a falat körülöttünk, a fogságot, hosszabbítjuk. A második fal pedig az ideáink. Elképzelünk dolgokat, bizonyos embereket istenítünk, vagy tárgyakat, vagy sportot, és másokat figyelmen kívül hagyunk. Egyesek a szimpátia körünkbe tartoznak, mások pedig antipatikusak, és nem is léteznek számunkra. Ez ugyanolyan, mintha most az együttesnél csak a szintetizátort hallgattátok volna. Akkor nem hallottátok volna az egész harmóniát. És ugyanígy van az életben, ha csak bizonyos dolgokra figyelsz, akkor elvész a lényeg, elvész a harmónia. És akkor nem a valóságot szemléled, hanem indirekt nézed a körülötted levő dolgokat. A harmadik fal, ami körül vesz bennünket, a mi szokásaink, amikor elkezdünk megszokásból cselekedni. Persze megszokásból vezettünk kocsit, vagy megszokásból javítjuk a számítógépet, de nem lehet ugyanezt tenni a szeretettel és a látással. Nem lehet valakit megszokásból szeretni. Az már milyen szeretet? Abban már nincs élet. És a negyedik fal a félelmeink és a ragaszkodásaink, hogy a szimpatikus személyeket különböző erényekkel látjuk, a többieket pedig az antipatikus személyeket befeketítjük. És nem akarjuk úgy igazából nézni a világot, ahogy van. Torzítókat hordunk magunkon, és nem látjuk a valóságot. És mi is, ugyanúgy, mint Onesimosz, ilyen börtönbe élünk, ilyen falak között, és nem látjuk a valóságot. És akkor mi a teendő? Hogy lehet megszabadulni ebből a börtönből? Az első dolog az, hogy ráeszméljünk, hogy egy börtönbe élünk. Ráeszméljünk, hogy mi egy teljesen más világban élünk. Aki álmodik, annak hiába magyarázott, hogy te álomvilágban élsz, mert nem hiszi el. Valahogy fel kellene ébreszteni magunkat. Ugye nagyon kevés az az ember, aki kitör ebből a börtönből. Van, aki egy kis világítást behoz a börtönbe, egy kis szellőztetést, de így igazán kevés az a nonkonformista ember, aki szétüti a falakat, és ebből a börtönből kiszabadul. És hogyha eldöntötted, hogy ki akarsz lépni ebből a börtönből, akkor a második dolog az, hogy csak értékítélet nélkül kezd el szemlélni a falakat. És meglátod, hogy a falak egy idő után elkezdenek leomlani. Mert ezeknek nincs értékük. Ezek értéktelen dolgok, nem állják meg a helyüket. És hogyha leomlottak ezek a falak, akkor meglátod a valóságot. Akkor meg fogod látni embertársad arcában Istennek az arcát, akkor meg fogod látni a növényben és a fában, a teremtett világban Istennek a csodálatos teremtését. És végül pedig el tudsz gondolkodni azon, hogy milyen csodálatos ez a folyamat, hogy te tudatosan élsz. Te nem élsz tudatosan, akkor nem érdemes ezt az életet leélni. Aki nem tudatosan él, annak nincs értelme leélni ezt az életet. El kellene mi is gondolkoznunk ezen, gondolkodnunk. El kellene mi is azon morfondíroznunk, hogy hogy szabaduljunk ki a börtönből. Hogy szabaduljunk ki a sorsunk fogságából. Mindazokból a rétegekből, amelyek ránk rakodnak, hogy valóban szabadok legyünk. Mert szabadságra teremtett bennünket az Úristen. És ahhoz, hogy tényleg megtegyük ezt, ahhoz a szokásaink helyett újból és újból szeretettel kell megtöltenünk a viselkedésünket, a félelmünket el kell üzze a szeretetünk, és valóban, reálisan kell tekintenünk embertársainkat, sokszor kritikusan meg kell látnunk, a hibáit nem szabad istenítenünk, személyeket, nem szabad más értékeket csak úgy átvenni, hogy nem gondoljuk át ezeket, hanem a bibliai értékrendet tekintsük elsősorban, és ne idealizáljunk, ne emeljünk ki dolgokat, hanem lássuk a világot összefüggésében. Nem olyan könnyű dolog ez, de azt mondta Luther, hogy a Szentlélek bölcsebb, mint Arisztotelész. És a Szentlélek segíthet nekünk abban, hogy ezeket a falakat ledöntsük, és elkezdjünk szabadon élni, elkezdjünk kivonulni a világban, uralni ezt a világot, mert azért kaptunk a jó Istentől. Azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fú, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jö, és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Hogy hagyjuk, hogy ez a szél fújjon bennünket. Hogyha a Szent Lélekkel járunk, akkor leontjuk, leromboljuk ezeket a falakat, és valóban szabadságban élünk. Onesimosnak a neve azt jelenti, hogy hasznos. Nomen est omen. A név önmagáért beszél. Ugye, milyen szép neve volt. És a zsidóknál, amikor valakinek nevet adtak, akkor azért adták azt a nevet, hogy betöltse azt a küldetését. Hogy hasznos legyen. És csak később lett hasznos, amikor visszanyerte Filemon, azért, mert ennek az embernek megváltozott az élete. Már nem a sor sodorta, hanem Istennek a küldetésének tett eleget, felismerte ezt. És a név nem csak önmagáért beszél, hanem a név kötelez. Arra kötelezte ezt a szolgát, Onesimost, hogy ezután Istennek a gyermeke legyen. És antiochiai Ignácius feljegyzi Onesimosról 50 évvel később, hogy ő lett Efézus püspöke. Ez a rabszolga, aki megtért Rómába, az underground világban. El kellene mi is azon gondolkoznunk, hogy hol tart a mi életünk. A sorsunk vezérel bennünket, a sorsunk hajt, sodor, vagy a küldetésünk. Mert hogyha a küldetésünk, akkor szabadságban fogunk élni, akkor boldogságban fogunk élni. Én azt kívánom, hogy legyünk mi is Onesimosok. Amen.